műsorvezetője, hogy ránézett a naptára, és azt találtuk, hogy 5 adásunk van még ebben az évben, és erről az 5-ről neki eszébe jutott az 5 titok. Ez az 5 titok a férfi sátor életében elég fontos. Richard Rohrnak van egy könyve, a Férfi útja, ami a sátor elindulásánál is nagy szerepet játszott. Richard Rohr egyébként egy ferences szerzetes, Amerikában él. És erről a témáról, hát a gyakorlatilag a férfi témában alkotott, és sok mindent átimádkozva gondolkozott ezen, hogy hogy lehet férfi közösséget építeni, mi az, amit a férfi a modern világban talán kicsit elfelejt, valami, amire újra rá kéne találni. És akkor a férfi sátor, a magyar férfi sátor is ennek kapcsán indult el. Egyébként Magyarországon is járta Richard Rohr még talán melyik évben volt? Talán 2002 környékén, valahogy úgy.
Jó régen. Vittük körbe az ország.
Na és az ő könyvében szerepel ez az 5 titok, amiből most egyet mondok el, az pedig így szól, hogy meg fogsz halni. Ez egy olyan titok, ami, hát nem hiába titok. Nagyon keveset beszélünk erről, talán keveset is gondolkodunk erről, úgyhogy most én arra hívlak meg titeket is, meg mindannyiunkat, hogy mivel titok, mindenkinek a legszemélyesebb magánügyéről van szó. Mindenki máshogy gondolkozik erről, ki kevesebbet, ki többet, tehát nem akarok én nagyon mélyre vájkálni, vagy ilyesmi, nem akarok túl magas röptűt se, de a mi életünkben, vagy ami most így elmondható, nektek mi jut erről eszetekbe? Erről a titokról?
Nekem az jut eszembe, hogy amikor itt volt a Richard Rohr, akkor sokat beszélgettünk, és ugye a férfi életútjának van egy leszálló ága. Tehát a férfi, amikor még fiatal, akkor erősödik, egyre jobban erősödik, akkor van egy ilyen vízszintes ág, tehát amikor mondjuk ilyen 30 és mondjuk 45 között, amikor már van neki háza, családja, tehát akkor körülbelül egy ilyen vízszintes életúton mozog, és aztán elindul lefelé. Na most ez az elindul lefelé, ez lehet olyan is, hogy ebből az emberből lesz egy bölcsöreg, de lehet egy vénbolond is. Tehát ugye amerikai filmekben látunk ilyen idős embereket, aki egyre nagyobb szivarokat szív, egyre hosszabb autóval jár, egyre nagyobb karimájú kalapokat hord, és hát van olyan is, aki meg egyre fiatalabb nőkkel szeretne megismerkedni, de erre szokta azt mondani a Richard Rohr, hogy ez az, aki egyre, ahogy felugrik, tehát már lefelé megy az ő életútja, de egyre jobban, egyre nagyobbakat esik, mert ő mindig fel akar ugrani, ő annyit akar teljesíteni futásban, mint egy 20 éves fiú, vagy tehát bármi, és hát nyilván ez nem megy, mert egy 60 vagy egy 70 éves férfi az már más tud, mint egy 40 éves. Tehát én azt gondolom, hogy igazából mindenkinek ezt a életutat tudomásul kell venni, és meg kell próbálni ebbe a leszálló ágba minden, most én az idősebb korosztályhoz tartozom, tehát én azt gondolom, mi öregek, vagy idősebbek, nekünk az a dolgunk, hogy segítsük a fiatalokat, hogy az életbe jól el tudjanak indulni, a nehézségekbe próbáljunk segíteni, nekünk már kevesebb kell, tehát nem kell olyan nagy autó. Én is egész életem, mivel 5 gyerekem van, mindig nagyon nagy autóm volt, és most úgy örülök neki, hogy van egy pici autó, mert ezzel tudok parkolni, meg kevesebb benzint fogyaszt, meg hát egy csomó minden. Azt hiszem, hogy meg kell tanulnunk egyszerűbben élni azért, hogy a másoknak tudjunk segíteni ezekkel az anyagi dolgokkal, amit esetleg magunkon megspórolunk. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem eszek fagylaltot, vagy bármit, hanem azt jelenti, hogy megpróbálok minél tudatosabban és takarékosabban élni, és ezt a megmaradt pénzt felhasználni arra, hogy segítsem a családomat, vagy éppen a rászorulókat. Csaba testvére is dolgoztam egy ideig, és hát építettünk házat is, meg hát utaztam is vele Szerbiába, és akkor egyszer láttam, hogy lyukas a mackó nadrága, és akkor mondtam, de hát Csaba testvére, miért nem veszel egy másik nadrágot, hát nyilván egy csomót kaptok, vagy hát szóval van nadrág, és mondta, hogy nem, a tárgyakhoz is kell hűségesnek lenni. Tehát én ezt gondolom, hogy ez is fontos lenne, tehát hogy ne dobjunk ki mindent, hanem megpróbáljunk tulajdonképpen a tárgyakat, és amit lehet megjavítani, amit lehet megőrizni, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Hát ugye a halál az egy nagyon nehéz téma, tehát azt talán a következő fordulóba szólnék hozzá, nem akarom elvenni erőletek a szót.
Balázs?
Gondolkoztam azon, hogy fölvezetted ezt Gábor, meg utána András mondtad, hogy vagy bolond lesz, vagy egy bölcsöreg, és azóta azon jár a fejem, hogy, vagy az eszem, hogy vajon mitől dől ez el? Hogy én ezzé válok, vagy azzá válok? És foglalkozhat ez a téma. Én most pont 46 éves vagyok, tehát pont azon a határon, amit mondtál, hogy most eddig volt a plató, és akkor mostantól jön a lefelé, kicsit meg is ijedtem, hogy akkor fú, akkor össze kell szedni magam. Én azt gondolom egyébként, hogy mindenképpen az a cél, hogy ne vénbolondokká váljunk, és közben gondolkoztam, hogy mitől lehet ez, és valahogy az önismeret, meg az önvizsgálat kapcsán ilyen gondolatok merültek fel bennem, hogy talán ez az, ami segít abban, hogy igazániból nekem ez a leszálló ág, ez hamisan cseng, megmondom őszintén. Tehát, hogyha én innentől kezdve leszálló ágba vagyok, most a statisztikák szerint, meg stb., akkor elég szomorú, mert én teljesen úgy készülök a következő 46 évemre, hogy ez egy felszálló ág lesz. Fizikailag nyilván meg lesznek a jelei annak, ahogy öregedem, de ahogy én például a helyzeteket kezelem, meg ahogy magamat ismerem, meg ahogy beleállok bizonyos dolgokba, és ugyanakkor hagyok más dolgokat, ebben azt várom el magamtól, hogy sokkal ügyesebben és jobban fogom csinálni, mint ahogy mondjuk 10 évet csináltam. És akkor nekem igazániból ez egy felszálló ág. És valahogy ezt az utat szeretném járni, és hogy ebben mi segít. Hát azon kívül, hogy az önvizsgálat, meg az önismeret, még biztos neked is eszedbe jutnak ezzel kapcsolatban dolgok, Gábor, akár a saját életedből.
Igen, ha én egyet hátralépek, akkor meg fogsz halni, ez pont a minap, nem tudom, egy hete körülbelül történt két eset, az egyik a híradóban volt, hogy másfél éves kisfiú szaladta a postás autó elé, és akkor mondták is, hogy kegyenleti okokból ezt most nem. Az apuka kilépett egy pillanatra a postásról, teljesen jó szándékkal, nyitva hagyva a kapuajtót. A kisgyerek kirohant, mind a kettőknek gondolom a holterébe volt. Nincs fél perc az esemény, és mondták is, hogy kegyenleti okokból tovább nem mutatják nyilván a felvételt. Szóval, hogy az élet az ennyi. És ugyanaznap különben délután egy 40 éves hölgy ismerősömről derült ki, hogy a munkahelyén egyszer csak a varrodában dolgozott, és ledőlt a gépről, és nem tudták megmenteni. 40 éves fiatalon egy 10 éves kisfiú édesanyja egy ismerősöm. Szóval, hogy ha hátrébb lépünk egyel, akkor az élet az ennyi. És akkor viszont az a felelősségünk is megvan, hogy minden egyes percet úgy éljünk, illetve minden egyes döntést ennek a tudatában hozzunk meg. Bármelyik pillanatban elmehetünk innen. Tehát úgy kell fölépít, úgy kell elköszönnünk, úgy kell a másikkal bánnunk, a másikhoz fordulnunk, hogy lehet, hogy az az utolsó alkalom, mert ezt nem tudhatjuk. Mert ilyen egyszerűen elmúlhat az élet.
Hát igen, én úgy gondolom, hogy a férfi sátor az egy férfi erősítő mozgalom. Tehát egyre inkább a társadalomba felismerik, hogy a férfiakat erősíteni kell ahhoz, hogy ezekben a megváltozott körülmények között a férfiak el tudják látni azt a feladatot, amire tulajdonképpen ami az ő dolguk a családba, a munkahelyen, az egyházba, a sportba, hát ki hol fejti ki a tevékenységet. És mi a férfi sátor, mi nem csak önmagunkkal foglalkozunk, hanem próbálunk segíteni másoknak is. És volt egy olyan osztály, akivel elmentünk egy ilyen, tulajdonképpen egy lelki gyakorlatos hétvégére, de nálunk a lelki gyakorlat az nem olyan, hogy beülünk egy kápornába és imádkozunk végig, hanem természetesen van ima is, de mi nagyon sok mozgással, nagyon sok valós élménnyel próbáljuk felszakítani, úgymond a felszínt, hogy utána ezek a fiatal fiúk, hogy önmagukról tudjanak beszélni, de általában a férfiaknak nehéz önmagáról beszélni, tehát ezért mi valós élményeket és valós helyzetekbe hozzuk a fiúkat, vagy a férfiakat, és akkor utána meg tudnak nyílni. Na most ennek a lelki gyakorlatos kirándulásnak a végén volt egy szentmise, de a szentmise előtt úgy mehettek be a gyerekek egyenként, hogy tulajdonképpen egy sötét terembe vártuk őket, és akkor egy-egy ember állt egy gyertyával egy helyen, és amikor odaért a fiú, egyenként, ahogy lejöttek, akkor megsúgtuk neki az egyik titkot tulajdonképpen, és akkor így ment tovább, és pont nekem ez jutott, ez a meg fogsz halni, és láttam többeken, olyan volt, mintha megütötték volna, vagy nem is tudom, tehát, hogy annyira tulajdonképp így élünk, hogy hát lehet, hogy majd meghalunk, de hát az már olyan messze van, meg mit tudom, meg nem kevere túl sokat foglalkozni, és igazából, ahogy mondott, tehát tulajdonképp bárki bármikor meghalhat, egyszerűen félrenyel, vagy nem is tudom, vagy egy, tehát bármi olyan előfordulhat, és a Richard Rohr, akiről ugye többször beszéltünk, ő 200 természeti népet meglátogatott, és azt találta, hogy ez a 200 nép közül szinte mindegyikbe kivétel nélkül van beavatás, tehát tulajdonképpen a fiatalokat, amikor még ilyen 16-17 év, 18 év körül vannak, tulajdonképpen felkészítik egy nagy tetre, amit ő, ha megcsinál, akkor erre egész életében büszke lehet, tehát adnak neki egy jogos büszkeséget, és egyben figyelmeztetik, tehát ez egy halálközeli élmény, egy jó beavatás, az tulajdonképpen egy nagyon nagy felkészülés, egy nagy teljesítmény, de egy halálközeli élmény, hogy vigyázz, mert meg is halhatsz. Tehát van, ahol oroszlánnal kell küzdeni, valahol egy hétig egy kunyhóba kell neki lehetni egyedül, tehát nagyon sokféle beavatás van, de egy a lényege mindegyiknek, hogy figyelmeztetik a fiatalt, hogy te erős vagy, és még erősödni fogsz, de ne élj vissza az erőddel, mert te is leszel öreg, és te is meg fogsz halni. És én úgy érzem, hogy ez mintha hiányozna a mi kultúránkból, tehát mindenki olyan nevetgél, meg boldog, meg happy, meg hogy honnan van a pénz, ugye hát majd a szüleim megkeresik, nekem kell az autó, nekem kell a szórakozás, meg nem is tudom, de nincs benne ebbe, hogy tehát nincs benne valahol ez a tudat, hogy vigyázz, mert te is leszel öreg, meg te is leszel gyenge, meg te is meg fogsz halni, valahogy mintha ez hiányozna a tudatból. Tehát én úgy gondolom, hogy a férfi sátor tulajdonképpen az, hogy férfi erősítő mozgalom, ez egy nagyon fontos dolgot csinálunk, de hát nyilván mindig az csinál valamit, aki bajban van. Tehát mi is elsősorban önmagunkat próbáljuk megerősíteni, és utána pedig, aki hozzánk fordul. De mondom nekem például ez a halálról, ez jutott eszembe, hogy ezek a fiatalok, mikor ezt oda súgtam nekik, láttam rajtuk, hogy egész szinte megdöbbennek, hogy hát tényleg. De ezt még nem mondta senki.
Igen. Nekem is eszembe jutott egyébként, Verbunkra köszöntünk be, és volt a Verbunk tábor egyszer Szegeden, férfi sátras szintén, és emlékszem, talán a Szabolcs Pali volt az, aki mondta, hogy tehát ott úgy volt a vizsga, hogy a vizsga bizottság előtt egy Verbunkot el kellett járni. Tehát néhány mozdulatot ugye tanultunk az alatt a pár nap alatt, és egy külön számot elő kellett adni, és félrehívott minket a Pali, és azt mondta, hogy srácok, képzeljétek el, hogy most ti háborúba mentek. Csata jön. Vegyétek ezt komolyan. Lehet, hogy meg fogtok halni. Adjatok bele minden apait, anyait. És nekem is volt ez a megdöbbenés bennem, hogy hú, ez igen, hogyha ilyen tétet adunk a dolognak egy ilyen felvezetővel, és jól is sikerült, úgy érzem a tánc, meg nagyon átéreztem ezt a helyzetet.
Most, hogy beszélünk a halálról, ugye én nem éltem 200-300-500 évvel ezelőtt, de valahogy olyan egy elképzelésem van, hogy régen a régebbi embereknek sok-sok generációval előttünk valahogy ez egy természetesebb dolog lehetett. Tehát amit csak belegondolok abba, hogy a hadviselésre az régen milyen volt, a szemtől szembe volt, tehát az vas a test ellen volt, és oda kellett állni, és a férfiaknak az egyik fontos szerepe az az volt, hogy meg tudják védeni magukat, a családjukat, a falujukat, a népüket, és erre készültek is sokan. Úgyhogy ez valahogy sokkal természetesebb kellett, hogy legyen szerintem, mint ahogy a mai világban ezt tényleg így szeretjük, egyetértek veletek így elszeparálni, és kivenni a mai a mai köztudatból, ez valószínű nem az a téma, amiből túl sok pénzt lehet hirtelen csinálni. A fiatalság, az erő, a külső megjelenés, és ezek nagyon, nagyon jönnek át, és régen szerintem ez a nyomás, ez nem volt, hiszen már csak belegondolunk abba, hogy az emberek sokkal közelebb értek a természethez, és látták akár a saját jószágaikon is keresztül, hogy ez hogyan megy. Hogyan születik, hogyan nemzi a kisborjút, és akkor utána hogyan halnak meg a jószágok. Tehát ez biztos, hogy sokkal természetesebb dolog volt régen, és a mai életünkben ez nagyon messze van már.
Igen, nagyon érdekes ezek az amerikai filmek, ahogy nagymamám szokta volt mondani, hogy nem is töltenek, csak lőnek, tehát tényleg ezt minden filmben gyakorlatilag járhatjuk, hogy mintha a halál az ilyen, és viszont amikor beszélni kellene róla, vagy mondjuk a gyermekeinket elvinni egy temetésre, vagy csak a sírokhoz, akkor valahogy úgy háttérbe szorulunk. Mitől van ez szerintetek?
Hát szerintem tehát most mindenki boldog akar lenni, sikeres, lehetőleg nem akar dolgozni, de sok pénzt akar keresni, tehát tulajdonképpen mindenki élvezni akarja az életet, és szerintem ez helyes is, csak valahol mellé kéne tenni, hogy ahhoz, hogy élvezd az életet, ahhoz először dolgozni kell, tanulni kell. Tehát tulajdonképpen mindenért meg kell szenvedni, vagy meg kell dolgozni, vagy meg kell tulajdonképpen sokszor magadon kell erőt venni, hogy valamit megcsinálj, amit nem szeretnél, de ha abba adjod a tanulást, akkor nem lesz diplomád, vagy hogy mondjam, tehát vagy éppen egy munka is sokszor az ember elkezd jókedvűen, de mikor már nyolcszor dolgozik, akkor már úgy legszívesebben abba hagyná, de abba hagyom, hogy akkor nem lesz pénz, nem tudok a családomnak. Tehát valahol ez az egész kultúra, amit a tévé közvetít, az hamis. Tehát, hogy nagyon fontos lenne szerintem, hogy megmutassák, hogy igenis egy embernek dolgozni kell ahhoz, hogy boldoguljon, és a jól végzett munka örömének kéne igazán valahogy átjönni ezeken a tömegkommunikációs eszközökön. De ugye nem az jön át, hanem hogy hát hogyan lehet könnyen, gyorsan pénzt csinálni. Szerintem ez nem jó. Tehát ezt a családba kell, valószínűleg mindenkinek a saját családjába kell megpróbálni átadni. Tehát nálunk a fiúk is, meg a lányok is tudnak főzni, mindenki tud takarítani, hogy mondjam. Tehát valahogy az élet valahol egyszerű, és régen talán még sokkal egyszerűbben éltek, és általában valaki meghalt, az otthon halt meg. Tehát látták, hogy haldoklik, esetleg még el tudott köszönni a családjától, akkor otthonra vatározták föl, átjöttek a rokonok, barátok, megsíratták, tehát voltak ugyan sírató asszonyok, akik ugye, hát általában ezek szegény özvegyek voltak, akik átjöttek, és imádkoztak, énekeltek, stb. De miközben síratták, elmondtak a halottnak a jó tulajdonságait. Tehát én akkor jöttem rá, hogy ez mennyire fontos, amikor voltam egy ilyen halotti tórón, úgymond, tehát eltemettük a halottat, és akkor utána összehívtak mindenkit, aki ott volt, egy terembe, és akkor ott volt egy kis sütemény, stb., és beszélgettünk. És mindenki elsorolta, hogy hát a Pali bácsi, ez milyen jó ember volt, milyen emlékei vannak róla, milyen kinek segített, hogy egy csomó mi nem is tudtunk. Tehát, hogy valahogy jó volt, hogy nagyon rossz, nagyon fájdalmas, hogy ő elment, de az ő jó cselekedetei, a szelleme, a nem tudom, a szellemisége, az valahogy ott maradt köztünk. És ahogy sírtunk, egyre inkább oldódott ez hát több óráig ott voltunk. Tehát régen, amikor talán 2-3 napig is síratták, gondolom még jobban ez valahogy kioldódott az emberekbe ez a szörnyű, mert valahogy egy szörnyű dolog, hogy valaki meghal. De hát reménykedjünk, hogy ugye van mennyország, és van örök élet, tehát ugye onnan még nem jött vissza senki, de hit által ugye egy keresztény vagy katolikus embernek az a célja, hogy úgy éljen, hogy üdvözüljön, tehát eljusson az örök életbe. Hogy ez pontosan hogy fog kinézni, ezt nem tudom, mert én már annyi idős papbácsit megkérdeztem. A múltkor 3 püspök volt egyszerre ott, és megkérdeztem őket, gyorsan lecsaptam rájuk, hogy milyen lesz a mennyország, de hát kitérő választ adtak. Tehát igazából nem tudom, hogy milyen a mennyország, de azt gondolom, hogy valószínűleg nagyon szép lesz, vagy nagyon jó.
Szem nem látta.
Igen. Igen, tehát egy idős papbácsi azt mondta, hogy ugyanolyan lesz, mint itt, de ott minden ragyogni fog. Tehát mindenki azt csinálja, amit itt az életében csinált, csak az sokkal szebben és jobban, és ott nem lesz rossz. Tehát gondolom, hogy, vagy reménykedem, hogy eljutunk ebbe a jó helybe, de amíg itt vagyunk, addig én azt gondolom, hogy addig úgy kell élni, hogy tényleg a környezetünknek valahogy a javára legyünk, és hát mondom, ez a haláltudat, vagy hogy mondjam, szóval én most már nem veszek olyasmit, amit mondjuk 50 évig használok, mert ugye valószínűleg azt már nem fogom megérni, de ezzel nincs semmi baj. Tehát azt gondolom, hogy azért ültetek diófát, mert jó lesz az unokáimnak. Tehát hogy mondjam. Másrészt meg ugye senki sem tudhatja sem a percet, sem az órát. Tehát valahogy úgy kell élni, hogy üdvözöljünk.
Ez jutott erről nekem eszembe, hogyha most így belegondolok, hogy mi az, ami mondjuk nekem segíthet abban, hogy mondjuk tudjam, hogy meg fogok halni mondjuk egy betegség által, és hogy ez ne fájjon, hogy ne legyen nehezebb annál, mint amit én mondjuk el tudok viselni, és akkor az a gondolat jött nekem, hogyha a helyemen vagyok. Tehát, hogyha a helyemen vagyok, és azt teszem, ami a dolgom, azok mentén, amit te is, András, az előbb említettél, akkor valószínű azt mondom, hogy jó, itt voltam, látszik, hogy lehet, hogy már nem leszek itt sokáig, de helyemen voltam, amit tudtam, megtettem, és így jobban békében tudom talán azt elfogadni, hogy és ez most már nem fog sokáig tartani. De hogyha nem ezek mentén, az értékek mentén élek, és abszolút nem azt csinálom, ami nekem férfiként a dolgom, amire itt azért tettetek példákat, meg utalásokat, akkor valószínű sokkal nehezebb. Mert azokkal az értékekkel, amik felszínesek, azokkal együtt nagyon nehezen összeegyeztető az, hogy ez snitt is vége. Viszont, hogyha azt érzem, hogy én mindent megtettem, és böcsülettel odaálltam, és az én utamat jártam, de ez hiteles volt, én voltam, és jó úton haladtam, segítvén a családomat, a barátaimat, szeretteimet, a munkatársaimat, fölvállva magamat, akkor végül is, hát ha mindent megtettem, akkor ez ilyen. Egyébként én azt gondolom, hogy sokszor megéljük a halál élményét nagyon piciben, amikor mondjuk valaminek vége szakad. Tehát ha mondjuk egy munkahelynek hirtelen vége szakad, vagy egy kapcsolatnak akár hirtelen vége szakad, vagy van egy nagy tervem, álmom, és azt el kell engedni, mert kiderül, hogy nem fog soha az megvalósulni, akkor ez egy kicsit olyan halál élmény. És vizsgálni kell magunkat, hogy ezeket mi hogyan dolgozzuk fel.
Ezeket is meg kell gyászolni, vagy így el kell van. Gyászolni, hogy tovább tudjunk.
És talán ezek az élmények azok, ami ugye ezek nehéz pofonok, ezek nehéz élmények az életünkben, de ezek azok, amik részben fölkészítenek az igazi nagy búcsúra majd, mert ott piciben egy kicsit át tudjuk ezeket élni, és vizsgálva magunkat nézzük azt, hogy ez nekem most hogy ment.
Igen, valahol kutatták ezt, hogy nem is tudom, több egy ilyen elfekvőben kérdezték meg talán haldoklókat, hogy mi az, amire, vagy mik az utolsó gondolata, és érdekes, hogy senki nem gondolkozott azon, hogy a munkahelyen nagyobbat kellett volna dobni, vagy többet teljesíteni, vagy jobban, hanem mindenki a szeretteiről beszélt, hogy bárcsak velük lettem volna többet, velük töltöttem volna több időt, a barátaimra figyeltem volna oda. Tehát ezek nagy tanulságok, azt gondolom, hogy tudjunk mi is úgy ott állni, hogy ne kelljen ezeket, vagy jól tudjunk ezekről nyilatkozni, ahogy mondtad, hogy olyan helyzetben legyünk, hogy azt tudjuk mondani, hogy én úgy mindent megtettem ezért, mindent, és én úgy érzem, hogy tisztán tudok átlépni.
Mindenki boldog szeretne lenni, nem? Tehát,
az a másik.
Tehát mindenki boldog szeretne lenni, de érdekes, hogy ezt vizsgálták, hogy mi ad legnagyobb boldogságot az embernek. És az első az, hogyha tulajdonképpen a gyermeki szeretet. Tehát a gyerek az úgy tud szeretni, olyan határtalanul, hogy annál azt gondolom nincs nagyobb boldogság, amikor a saját gyerekem odajön és megölel, vagy csak szalad elém. Tehát
vagy ezek az egy.
Vagy az unoka, az még inkább, vagy ki tudja, igen. Hát mindig jó volt, de tényleg az unoka egy picit más, tehát az unokánál bármit csinál, az minden aranyos, tehát ez tényleg így van. Na, és az első ötben viszont benne van az, hogy a másokért végzett munka, vagy a jó cselekedet, és ez tényleg egy nagyon érdekes dolog, hogy az első ötben benne van az, hogy ha másokkal jót teszel, ha másoknak segítesz, Tehát sokszor elhallgatom, hogy az emberek mennyit panaszkodnak, hogy őnek ilyen rossz a sorsa, meg olyan kellemetlenség érte, meg ez, meg az, meg a három autóját egyszerre kell vizsgáztatni, vinni, hát ez tényleg szörnyű, meg nem tudom, meg a kutya sokat eszik. Tehát így hihetetlenül tudnak az emberek panaszkodni, de szintén, amikor voltam Erdélyben, akkor találkoztam olyanokkal, akik olyan házban laknak, vagy laktak akkor, hogy úgy hívták, hogy szellemblokk, tehát nem volt se víz, se villany, se fűtés. És ebbe a házba is éltek emberek, és még ebbe a házba is volt olyan, aki például aki saját gyerekét kiverte, úgymond, vagy szóval elkergette otthon, és egy másik befogadta, és enni adott neki, meg rejtegette, és akkor az üzent Csaba testvérnek, hogy jöjjön a gyerekért, és akkor van megint olyan gyerek, akit ez jó lenne, ha gondoznának. Tehát, hogy ez szerintem, aki panaszkodik, meg bajba van, annak legjobb, ha keres valakit a maga környezetébe, aki nálánál rosszabb helyzetben, és elkezdi segíteni, ő mindjárt jobban lesz. Ilyen egyszerű a dolog. De valahogy, mintha ezt elfelejtették volna az emberek. Tehát régen elgondozták az öreget, most beadják a öregek házába. Az régen egy falu, egy bolondot simán eltartott. Tehát tudták, hogy ő kicsit hát olyan furcsa, meg izé, de a falu eltartott. Most ezektől mind mentesülni akarunk, hogy majd a szakemberek ezt elintézik, de majd is hallottam, hogy vannak szülők, akik nem nevelik saját gyereküket, hanem idegenre bízzák, mert hogy majd a szakember. Na de én azt gondolom, hogy az a mese, amit én nem meséltem el a gyerekemnek, vagy az élmény, hogy én megtanítottam hintázni, vagy nem is tudom, hát az az én élményem, azt én nem adnám semmiért. És ezt odaadni másnak, hát ez egy szörnyűséges dolog. És ugye amikor azt mondják, hogy mikor valaki így a halálra készül, akkor így előjönnek ilyen képek, hogy fut felém a gyerekem, és akkor lobog a, nem tudom, a kis haja, vagy szóval, hogy hát egy csomó minden, de aki ezeket kihagyja, az nem tudom, mire fog emlékezni, hogy egyszer 101%-ot teljesített a munkahelyén, hát az se rossz, de én azt gondolom, hogy ennél sokkal jobb, ha tényleg olyan valós élményeket szerzünk, ami jó nekünk, és meg jó a környezetünknek, vagy a családunknak.
Pihenjünk egy kicsit, visszatérünk nem sokára, a zene következik.
Létezik-e vajon a hely, ahol élni és halni kell, ami földre súlyt felemel, ahol álmok kezdődnek el, ahova visszatér, mert a nagy utazó, ahokor
Szép jó estét kívánok, ez továbbra is a Férfi Sátor műsora a Mária Rádión. És hát akkor a titok, meg fogsz halni, ez volt a titok mára, de nem fejezzük be az adást, hanem ezt a témát most egyelőre elrakjuk. és legközelebb majd egy másik titokkal jövünk elő. Azért is hoztam ezt most ide. Egyrészt ez, amit elmondtam az elején, hogy a Fekete Vilmos barátunk megnézte, hogy 5 adás van még hátra. Mincent hava van, tehát halottak napja előtt vagy környékén nem lesz több adásunk, viszont van még egy ünnepünk holnap, amiről még szeretnélek titeket megkérdezni, ez a október 23-ai forradalom eseménye. Nektek milyen élményetek van erről, vagy mi jut erről eszetekbe?
Hát én 2 éves voltam, nekem az jut eszembe, hogy a házba, ahol laktunk, most a házmester bácsi ki akart cserélni egy villanyköltőt, és valaki az utcáról lelőtte, fejbe lőtte, és pont ott voltunk, és teljesen megdöbbentünk, hogy tehát a másik meg, ami eszembe jött, hogy a nagymamám főzött nekünk, és ugye aznap lőttek az utcán, de a nagymama, nagyi eljött, még arra is emlékszem, hogy babfőzeléket hozott, és kérdeztük tőle, de nagyi, hát lőnek az utcán. Azt mondja, jó, hát mindig beugrottam egy kapuajba. Tehát én azt gondolom, hogy október 23-a, tehát minden népnek vannak vidám ünnepei, október 23-a az egy szomorú ünnep, de én azt gondolom, hogy kell tudnunk ünnepelni, kell tudnunk a szomorú ünnepeket is megélni, mert nagyon sok ember meghalt, de mégis a magyar egy nagyon szabadság szerető nép, tehát a törökök ellen is hosszú ideig tartottuk a harcot, tehát mi mindig felkeltünk a szabadság, és mindig sok ember meghalt, és ez nagyon szomorú, de azt hiszem, hogy ezekre a hősökre emlékeznünk kell, és mégis egy ünnep, tehát egy fontos ünnep, és ezt tudatosítani kell a gyerekeinkkel is, hogy milyen jó, hogy voltak bátor emberek, szomorú, hogy egy csomó ember meghalt, és nyilván voltak tévedések, meg félreértések, de kivívtuk legalábbis egy picit a szabadságunkat, és van mire emlékezni.
Nekem a 2 dolog ugrott be most így október 23-a kapcsán. Az egyik az, hogy a családom nagy része egyébként külföldön él, pont annak hatására, hogy volt valaki anno 56-ban elhagyta az országot, és akkor így alakultak a dolgok. Rossz a távolság egyébként. A másik pedig az, hogy valóban büszkék lehetünk erre az október 23-ára. Én nagyon sokat járok biciklivel a városban, és sokszor áttekerek a Kossuth téren. És hiszitek, hanem sokszor bevillan az a pár képsor, meg fénykép, amit én láttam, hogy ott mi zajlott akkor, amikor odarohanó fehér köppenyes mentorost is lelőtték, aki éppen segíteni akart valakinek, akit előtte eltaláltak, és mi meg ott nézzük a villamosokat, a díszőrséget, fagyiznak az emberek, és olyan szerencsések vagyunk, hogy mi ezen a Kossuth téren tudunk sétálni, ami ma van, és nem azon, ami 56-ban volt. Tehát valahol én nagyon hálás vagyok annak, hogy eddig, és most lekopogom, ezek a dolgok elkerültek minket. Az én életemben nem volt ilyen krízis, és nagyon bízom benne, hogy sikerül így tovább csinálni kis Magyarországunknak, kis Európánkban is, a világban is, hogy nem lesznek, de minél kevesebb embernek kell megtapasztalni ezeket a szörnyűségeket. Szerintem mi privilegizált helyzetben vagyunk.
Nekem pár évvel ezelőtt volt egy ilyen élményem, a Lengyel Intézetben voltunk, és akkor néztünk, valamilyen tablókiállítás volt, hogy a lengyelek hogy reagáltak a mi október 23-ánkra, és hogy gyűjtések voltak, meg összegyűltek ők is, és beszéltek arról, hogy fú, a magyarok, ez igen, hogy ugyan tőlünk indult előtte, de aztán ők lépték meg azt, amit mások nem mertek ebben a régióban meglépni, mert valóban azt hiszem, hogy egy nagyon szabadságszerető nép vagyunk, és ezt mindig tudjuk tapasztalni, mindig velünk jön ez, ma is így van ez talán. Na, akkor a mai alkalmat, hát a halálról volt szó. A halálról volt szó az egyéni életünkben, a hőseinkről volt szó, akik szintén sokan közülük meghaltak. Úgyhogy én azt kívánom a elkövetkezendő 2 hétre, hogy méltóság teljesen ünnepeljünk, szép ünnepeink következnek, ilyenkor olyan szépek a temetők is, vigyük el a gyermekeinket, unokáinkat, testvéreinket, vagy a nagyszülőt, és látogassuk meg a sírokat, elevenítsük fel a legjobb történeteket, vagy éppen a kevésbé jókat is, mert az is az élet része. Úgyhogy van nagyon gazdag 2 hetünk következik, azt hiszem, és 2 hét múlva akkor találkozunk. Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, nektek, hogy itt voltatok. Két hét múlva tehát a Mária Rádióban ismét Férfi Sátor. Viszont hallásra.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Nagyon szép estét kívánok mindenkinek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Barlai Gábor.